juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ez a hét az uniós csúcs jegyében telik, a tét egyszerű, háború vagy béke, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert az orosz-ukrán háborút, amit mi európaiak nem tudtunk lezárni 4 év alatt, az amerikaiak hamarosan lezárhatják, írta a miniszterelnök, hozzátéve nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek, fogalmazott a kormányfő. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja, tette hozzá. Brüsszel a saját szabályait is nevetségesé téve további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben, hozzátéve, hogy ez elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent, és eképpen teljesen ellentétes a magyar emberek érdekeivel. Kifejtette, a pénzből 46 ezer milliárd forint Ukrajna felfegyverzésére menne, ez a háború meghosszabbításához vezetne. Jelezte ő is, az orosz vagyon befagyasztása, illetve felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt 2-3 évben nem volt. A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdése válaszolva pedig Szijjártó Péter hangsúlyozta, Radoszláv Sikorszky háborúpárti, ő pedig békepárti. Az Egyesült Államok 28 pontos béketervéről egyeztetett Berlinben az ukrán és az amerikai delegáció, a tárgyalás nagyjából 2 órán át tartott. A francia AFP hírügynökség korábban úgy értesült, a második kör sem zárult áttöréssel. Az amerikai fél továbbra is azt szeretné, hogy Ukrajna feladja a Donbász feletti ellenőrzést, de ebbe ők továbbra sem hajlandóak beleegyezni. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök korábban már nyilatkozott arról, hogy Ukrajna hajlandó lemondani a NATO csatlakozás lehetőségéről, ha biztonsági garanciákat kap az Egyesült Államoktól. Az uniós tagállamok külügyminiszterei újabb szankciókat fogadtak el Oroszországgal szemben. Egyrészt 9 az orosz árnyékflottát támogató szemét és szervezetet vettek fel a szankciós listára, másrészt 12 magánszemét és 2 szervezetet sújtottak korlátozó intézkedésekkel az EU és partnerei ellen irányuló dezinformációs és kibertámadások miatt. Az unió kiterjesztette a Belaruszra vonatkozó szankciók hatályát is. Több mint 100 részvevő indul a héten Magyarországról Brüsszelbe a csütörtöki összeurópai gazdatüntetésre, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A szervezők várakozása szerint az eseményre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csak nem 10 000. A júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján a 2028 és 34 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20%-kal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a közös agrárpolitika, ezért szervezték meg a tüntetést. Magyarország beperli az Európai Bíróságot, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence felidézte, 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és ott kellett várakozni a beérkező migránsoknak. A per végén olyan mértékű bírságot kapott Magyarország, amely példátlan az EU történetében, 1 millió euró napi bírságot és 200 millió euró általányösszeget. Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, hazánk nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni. A politikus hangsúlyozta, valójában nem is jogi ügyről van szó, a döntésnek ideológiai és politikai okai voltak. Orbán Viktor hivatalában fogadta Thomas Bachot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A megbeszélésen részt vett Fűries Balázs, a NOB tagja, valamint Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is. Megalakult a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács, a testület egyebek mellett figyelemmel kíséri majd a területet érintő technológiai fejlődést és hatósági gyakorlatot, valamint ajánlásokat és szakpolitikai javaslatokat tesz, mondta el Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, a tanács elnöke az alakuló ülés után. Szerdán 2 rendkívüli ülést is tart az országgyűlés. Az első, a fideszesek által kezdeményezett ülésen napirendre kerül a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvényjavaslat, amiről szavazni is fognak a politikusok. Ezt azután nyújtotta be a kormány, hogy Budapest fizetési kötelezettségei után ősztől kezdődően egyre biztosabbá vált, hogy a főváros hamarosan fizetésképtelenné válik. A másik ülés egy ellenzéki képviselők által kezdeményezett, a Szőlő utca ügyről lesz szó. Végül az időjárásról. Nagyobb területen maradhat borult, párás az idő a folytatásban is, azonban keleten, délkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet, szitálás helyenként előfordulhat, a szél nem élénkő meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-2, napközben 4-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Mond, tudnál-e még hinni ugyanúgy, ahogy egy kis gyermek? És tudnál-e rajongani karácsonyért? Hiszed-e az ünnep nagy csodája, az, hogy az ég és föld királya egy rongyos kis istálóban eljött közénk? Mond, tudnál-e örülni, ahogyan az a néhány pásztor, és napkeletről hozná le ékszereket? Vajon elhinné-e szíved, hogy van valahol egy kicsi nyászol, a mennyország éppen akkor odaérkezett? Szívünk érzi csak, hogy valójában mit tett. Hitünk látja csak, hogy Istenből ember lettél. Mondd, tudnál-e még hinni ugyanúgy, ahogy egy kis gyermek?
és tudnál-e rajongani karácsonyért? Hiszed-e az ünnep nagy csodája, az, hogy az ég és föld királya egy rongyos kis istálóban eljött közénk? Mondd, tudnál-e örülni, ahogyan az a néhány pásztor, és napkeletről hoznál-e ékszereket? Vajon elhinné-e szíved, hogy van valahol egy kicsi nyászor, s a mennyország éppen akkor odaérkezett? Szívünk érzi csak, hogy valójában mindenképp. Hitünk látja csak, hogy Istenből
könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című írásának 29. részét Kutvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Katalin riadtan nézte a Stelázsin az illedelmesen kék papírba kötött füzeteket és tankönyveket, amelyekben csupa magasztos események voltak, hősiesség meg lelkesítő példák, és nem merte végig gondolni, hol tanulja leckéit Klics Melinda. Hol írja meg dolgozatait, hol elmélkedik arról, hogy Rozgonyi Piroska életében mit eredményezett Tarlőrinc árulása, aki csalt a lovagi tornán, s ezzel arra kényszerítette szegény lányt, hogy szerelem nélkül házasságra lépjen vele. Melinda mentette meg, kézen fogta, kivitte a folyosóra. A fiú még mindig ott állt, ahol az imént, még mindig fütyült, aztán lassan elindult a folyosón. Mentében mindig lerúgta az udvarra a leseperetlen havat. Szemközt állt meg velük, a korlát túlsó végén, onnan figyelte, mint állnak. Így látta őket, mégse hallgatózott. Tessék megmondani a tanár úrnak, hogy nem tudok szerepelni. Szó sem lehet róla, mondta Melinda. Tegnap is megmondtam neki, de nem akarja tudomásul venni, és iskolába sem mehetek, míg Gézu vissza nem jön. Őrzöm anyukámat. Mit feleljen rá? A lány felnőttebb volt, mint Elek. Majd lesz valaki Elektra. Még vásárolni se tudok elfutni, csak ha Tibor beül hozzánk, és vigyáz a mamára. Nem tett mozdulatot felé, de tudta, a lány most a fiúról beszél, aki ott állt velük szemben. Még jó, hogy hegedűség olyan jó emberek. Délután megpróbálok elmenni Gézúért. Nekem megmondja az italboltos, hova szökött. Tőlem fél. Azt reméltem, a tanár úr ezt is elintézi. Neki könnyebb ilyen helyekre bemenni, mint nekem. Semmi pátosz. De a gondolat groteszk volt. Elek, aki bemegy az italboltba, kifürkészi Gézu címét, aztán felkeresi és rábeszéli, térjen vissza a szeretőjéhez. Nem volt mindig ilyen, mondta Melinda, megint csak minden érzelmesség nélkül. Csak mióta iszik. És más férfiért nem járt a szegény ennyire a bolondját, csak emiatt a Gézu miatt. Nagyon jó anyám volt mindig. Szeretjük egymást. Csak az utolsó mondatnál lágyult meg a hangja, s futotta el szemét a könny. Nem mondta ki, hogy retteg az életéért, de Katalin megérezte. Megérezte azt is, amit Elek még akkor se tudott egészen felfogni, mikor Melinda már hetek óta náluk élt, hogy Melinda nem szajha, akármit csinált is pici lánykorától. Mikor elköszöntek, Melinda azt mondta, kezi csókolom. El is kísérte, ott lépkedett mellette egy szár ruhájában, mintha tudná, a hideg nem mer hozzáhatolni, mert más közeg lakója, mint a többiek. Súlyosabb, égetőbb gondjai vannak, semhogy a -5 fokot észrevenni a teste. Katalin már leért a földszintre, s az első udvarban lépegetett, mikor észrevette, hogy szatyrát, edényeit odafenn hagyta. Zavart volt, tanácstalan. Ez a klics nem lehet Elektra, ez nem mehet iskolába sem, itt nem lehet várni az intézkedéssel, ha 100-szor is kimegy a rádió vagy valami főpedagógus az előadásra. Eleknek fogalma sincs az életről. Nem volt kedve visszamenni, még egyszer bekopogni, megvárni, míg a lány összekapkodja a lábosait. Tücsök nagyapa azt mondta benne, van otthon elég lábos. Istenem, riadt rá Somos Aranka, ott hagyni, ilyen otthonban, micsoda ötlet, hiszen elvész. Visszaszaladt. Mikor megint fellihegett az ötödikre, és ki akart fordulni a lépcsőház könyökéből a folyosóra, meghallotta Melinda sírását. Nem is sírás volt, inkább piszegés. Megállt. Nem akarta, hogy zavarba hozza, várt, míg elhallgat a hang. Valami csattant. A sírás újra kezdődött. Időbe telt, míg rájött. Melindát veri valaki. Ütés, piszegés, ütés, piszegés. Idegenhez! Hallotta a fiú hangját. A tanár úrhoz, Simkó Elekhez, nyavajás! Nem lehetett megmoccannia. Mi nem vagyunk elég jók, mi? A muter étele, minnyájunk étele, neked Simkó kell. Hülye, mondta Melinda, Simkónak pénze van és szeret engem. Mindent elintéz, azt ígérte, az elvonókúrát is, olyasmit, amit ti nem tudtok. Bánom is én Simkót, azt hiszed szerelmes vagyok belé. Mit gyötörsz? Nincs elég bajom. Nem akarom, hogy anyuka megölje magát. Elfúlt a hangja. Marha. A fiú szava gyöngéd volt. Katalin sose tudta, hogy ilyen gyöngéden is ki lehet ejteni egy durva szót. Várt egy darabig, a lépések elkopogtak, ajtó csattant. Percekig nem mert kilépni a lépcsőházból. Hadd nyugodjék meg a lány, és törölje le a könnyeit. A fiú összepofozta, az meg tűrte. Hogy meg nem őrülnek a pedagógusok, míg szembenéznek a gyerekekkel, akikről nem tudnak semmit. Fázni kezdett. Megint végig sétált a folyosón. A fiú nem látszott sem erre, nyilván hazament. Oda lopakodott klicsék ajtaja elé. Még ott volt a kerek kukucskáló az osztott konyha belső részének ablakán. Belesett rajta, mielőtt ismét kopogni kezd. Látta Melindát, hogy guggol a vacok előtt, elrendez az alvó asszonyon egy gyerekes, sötétkék kabátot. Begyűri két oldalt, hát ha több meleget tart így. Már emelte a kezét, hogy megverje az ablaküveget, mikor megállt a mozdulata. Melinda nem volt egyedül. A fiú is ott állt a papír ajtó résében. A lány arca tűnődő volt, szomorú. Ahogy bontani kezdte kinőtt szoknyáját, rossz kis blúzát, hogy odaadhassa magát neki. Katalin úgy ruhant végig a folyosón, hogy azzal se törődött, ha zajt ver. Nem vert. Vastagon állt a hó. Klicsné temetésére is Melinda miatt ment ki. 1945 Somos Aranka halála még nem volt annyira messze. Azt remélte, lesz egy pillanat, amikor szólni tud a gyerekhez. Megmondhatja neki, mással is történt más hasonló tragédia, és az élet, ha nagy gyűrődések után is, valahogy mindig kisimul. Eleket nem szánta. Elek az ő mákutcai beszámolója után is egyre csak az Elektráról, meg a próbákról beszélt. ha ő makacsul visszatért arra, mit látott Klicsék konyhájában a vackon, miféle szánalmas figurát. Azt mondta, nem szabad pesszimistának lenni, és azt ismételgette, ha valaki előre bejelenti, öngyilkos lesz, nem követi el. Mikor Katalin erősködött, tegyen lépéseket, Dübe jött. Azt kérdezte, ugyan miféléket? A gyerek gyanújára, félelmére nem lehet hatósági szemét kiküldeni valakinek a lakására. Itt legfeljebb Melinda erkölcsi hátteréről lehetne szó, de annak a rendezése nem múlik egy héten. A végén kiabált is. Talán bizony idehozza a lányt, itt tartsa, adoptálják, vagy ő menjen el megkeresni Klicsné szeretőjét. Majd meggondolom, mit csináljak. Engedett végre, s másnap tanácsot is kért az igazgatójától. Melinda ismét nem volt iskolában. Éppen róla tárgyaltak, mikor az irodásuk közölte, itt van egy fiú, a Klics lány azt üzeni, hogy meghalt az anyja. Elek és az igazgató kalap nélkül rohantak át a Mák utcára. Elek életében először nem hivatkozott a szívére, fellihegett az 5. emeletre. Klicsék lakása tárva nyitva állt, üresen. Melinda a szomszédban volt, hegedűségnél, nem sírt, csak sápat volt, s keze, amelyet megérintett, hideg. Mikor meglátta, kilép be az igazgatóval, elibük ment. Kétségbeejtően felnőtt volt, mintha ő volna túl a 40-en meg a 30-on, és 2 kisfiú látogatná meg. Klicsné még lemfeküdt az udvar kövén, ahova ugrott. Testét betakarták újságpapírral, csak rossz cipője orra kandikált ki a primitív szemfödél alól. Az alatt dobta le magát az emeletről, míg Melinda átment száradó fehér neműjéért hegedűség fűtött lakásába. Katalin délben tudta meg, mi történt. Elek hazatelefonált, ne várja, rendkívüli értekezletük van. Az asszony kavarta az ételt, s egyszerre ott suhogott körülötte az emlék. Somos Aranka, Kadarcs Júlia testvére, Dániel, az első stabil pénz. Értekeznek, elhiszi, nyilván azon töprengenek, mi történjék. Ugyan mit segít azon a lányon az értekezlet? Eloltotta a gázt, belebújt a kabátjába. A szomszédék lakása, ahol Melindát megtalálta, zsúfolásig volt. Fenyőszag, festékszag, valami különös ravatalozó illat csapta meg az orrát, ahogy belépett. Bámulva körbehordta pillantását. Koszorú kötő műhelyben volt. A falon kampókra tűzdelve különféle méretű és jellegű, rútnál rútabb koszorú lógott. Egy kövér asszony éppen tálalt Melindának. 3 kisgyerek lábatlankodott a tűzhely körül, a helyiség tele volt nőkkel. Legalább 6 asszony sürgülődött Melinda körül, aki kislábosból kanalazott valamit, jóformán nem is tudott beszélni vele, annyian hangoskodtak körülötte, s valahogy csupa olyan ember, aki nem nézett Katalinra rokon szemvel. Meg is szégyelte magát, a lék, amelynek sürgetésére idejött, naívnak bizonyult, nem maradt a Mák utcán csak pár percig. Hegedűsné, a háziasszony még csak helyjel sem kínálta, mintha jelezni akarná, neki aztán semmi köze a lányhoz. Melinda nem mutatta, hogy méltányolta, vagy akár csak észrevette Katalin jelenlétét. Az asszony kicsit megalázottan lépegetett vissza az utcára. El se fogja mondani a férjének, hogy itt járt. Ugyan minek? Utolsó képe a temetésig az marad a Klics lányról, hogy számtalan asszony között valami piros ételt kanalaz étvágytalanul. Sok-sok idő eltelt, míg megtudta, hogy Melinda emlékezete megjegyezte Suta segítőkészségét, szavait, amelyek jóformán meg se tudtak formálódni, hogy a lány figyelt rá, csak éppen úgy nem tudta, milyen módon közölje vele, amit szeretne, mint az asszony. Mikor a 2. udvarba ért, egy rohanó férfit látott, akinek pulóver zöldelt lóden kabátja alatt. A férfi sírt, mázolta a könnyeit. Kerekképe volt, kövérkés termete. Ahogy szuszogva átrohant az udvaron, sorra kinyíltak az ajtók. Katalin tudta, kit lát. Utána is fordult. Gézu felrohant a lépcsőn, sokáig hallatszott fegyelmezetlen, csúf sírása. Elek rettenetes állapotban került haza. Simkót általában minden váratlan esemény megviselte, most túlkerült reális teherbírása határán, úgy sompolygott haza, mint aki gyilkolt. A tragédia aláhatolt önbizalmának, eleven betalált. Elnyúzott volt. Azt mondta, a testület megtanácskozta, mi legyen Klics sorsa. A gyámhatóságtól is kijött egy nő. Melinda a temetésig a szomszédban marad, azoknál a virágkötő hegedűséknél. Aztán nevelő otthonba kerül, onnan jár tovább iskolába. Az adminisztrációs ügyeket az iskola bonyolítja le. A temetési költségeket részint a szülői munkaközösség, részint a Mákutcai ház lakói fedezik. A kövér szomszédasszony már el is kezdett gyűjteni. Ő maga is adott pénzt, az igazgató is, a testület minden tagja. Elek annyira megviselt volt, hogy elfelejtett saját egészségi állapotáról panaszkodni, egyáltalán egy időre feledkezett önmagáról. Ült a sötétedő szobában, Katalin teát adott neki, s Elek ugyanazon törte a fejét, amin a bőgő Gézu hegedűség szobájában, míg Melindát csókolgatta, s azt ígérte neki, apja helyett apja lesz, hogy tulajdonképpen mi része is van neki Klicsné halálában, mert valami van. Katalin betöltötte a teát Eleknek. A férfi belehörpölt. Aztán hirtelen letette csészéjét, mint aki nem bírja tovább inni a forró italt. Ez volt házas életük utolsó pillanata, amikor kinyílt valami titkos zár mindkettőjükben. Azt hiszem, az én hanyagságom miatt halt meg, gondolta Elek. Gusztustalan figura volt, nem vettem komolyan, nem is akartam helyet adni neki a gondolataim között. Mondd, hogy azért szeretsz még. Nem mondta ki. Katalin is hallgatott, akinek pedig az járt az eszében, meg kellene vigasztalni Eleket, hiszen nem az övé volt a főszerep ebben a szomorú játékban. Hát Gézu, a bőgő Gézu, a pulóveres. Egyikük se szólt semmit. Katalin reflexei csak a tea főzésig voltak éberek, Elek meg szégyelt vigasztalást kérni. Klicsné utolsó útja tarka és ízléstelen volt. Az osztály, a tantestület koszorúi, Elek csokra, a szülői munkaközösségé mind jelentéktelenné szintelenedett, Gézu piros papírrózsái és a Mákutcai ház iszonyú küldeménye mellett. Hegedűsné külön ambícióval kötötte utolsó ajándékként azt a szörnyeteget, amelyet elsőnek helyezte Klicsné koporsójára, s amely olyan hatást keltett, mintha az öngyilkos számára már is a föld felett megkezdődött volna az enyészet. Melindát Gézu vezette, aki fuldokolva sírt. Elek is könnyezett. Katalin érezte, mint reszket karja a karjában. A tornatanárnő és az igazgató, akik a testületet képviselték, többet pillantottak részvéttel Elekre, mint Melindára. Elég heterogén társaság gyűlt egybe a végtisztességre. A Mákutcai ház lakói, Melinda osztályának küldöttsége, kiszesek, egy pár anya, mindenki rosszul érezte magát, mert Klicsné temetése nem volt szép temetés, amelyen szelíden meg lehetett hatódni, hanem ugyancsak kínos esemény. A pap is iparkodott a vigasztaló igékkel meg a szertartással, szeretett volna minél hamarabb otthon lenni. A Mákutcai lakóközösség ugyan elég világosan megmagyarázta neki, nyugodtan eltemetheti a boldogultat, nem volt az már épeszű életének utolsó hetében, de akármit magyaráztak is, nem tudtak változtatni a tényen, hogy a kedves halott öngyilkos lett, s volt valami irritáló a nagy darab férfi zokogásában is, aki zsebkendővel nyomogatta a szemét, a koporsót ölelgette, s úgy viselkedett, mint aki nem teljesen józan. Melinda rá se nézett senkire, sem osztálytársai, sem az igazgató suttogására nem felelt. Katalin egyetlen egyszer látta felpillantani, amikor Elek szólt hozzá. Ez hosszú pillanat volt, hosszabb, mint a reális percek. Gézu felzokogott, kezet rázott Elekkel, akiről nem tudta kicsoda. Melinda lesütötte nedves pilláit. A Mák utcai ház lakói egy tömbben kísérték ki a koporsót. A hegedűs fiú lépdelt leghátul, nem a gyászkocsit nézte, hanem Melindát és Gézut, és nem várta meg, míg Klicsnét elhantolják, mint akinek dolga van, kisietett a temetőből. Gézu beletrombitált óriási zsebkendőjébe, Elek borzongott, bélelt kabátjában is. Sötét arcú gyülekezet volt, a lányok idegesek, mindenkin valami bűntudat sötét lett, mintha valamennyi gyászoló azt gondolná, bizony mindnyüknek szerepe van abban, hogy ami történt, megtörtént. Az osztálytársak nem tudtak mit mondani Melindának, mert rendes körülmények között se sokat beszélgettek vele. A tragikus esemény nemhogy közelebb hozta volna őket hozzá, inkább mérföldekre taszította tőlük. Klics eddig is titokzatos figura volt, zavaros életű anyjával, a Mák utcával, a hegedűs fiúval, meg a csapossal, azzal, hogy nem akar az ifjúsági szervezet tagja lenni, s még csak magyarázattal sem szolgál miért, néha brilliáns, néha semmit sem érő feleleteivel. A legjobb tanulók, a minta kislányok kísérték el Melinda anyját utolsó útjára, akiknek amúgy se volt fantáziájuk, rá-rá lestek osztálytársukra, nem tudták vigasztalni. A temetés után a kövérasszony, Gézu és Melinda azonnal bementek a sírkő raktár melletti vendéglőbe. Mindenki látta, az igazgató gyorsan másfelé nézett. Volt valami rendelet arról, mikor és kinek kíséretében szabad nyilvános helyet látogatnia egy gimnazista lánynak, de hát Klics Melindát alig ha kísérhette el az anyja, mert éppen most temették el. Szabálytalan szituáció volt, mint minden, ami ezt a temetést övezte. Mihelyt Melinda eltűnt, az osztályküldöttség hangosabban kezdett el beszélni. Lassanként fel is vidámodott. A két világ, a Mák utca és az iskola ketté vált. Ettől mindkét fél képviselői megkönnyebbültek. Az igazgató még azt a megjegyzést is megkockáztatta, hogy felderítse Simkót. Mit lehet tudni, mire volt jó, ami történt? Így, hogy jobban belelát ennek a kislánynak a magánéletébe, úgy találja, talán nem lesz kárára, ha kikerül a hegedűség meg szegény anyja köréből. Talán így a legjobb. Elek sóhajtott. Arra gondolt, ha nem készül annyira az Elektrára, s tüstént valami hatósági szemét szabadít Klicsnére, vagy bármilyen abszurd gondolat is visszahívja azt a Gézut, ma nincs ez a temetés. Katalin meg elmosolyodott, az igazgató megütődve nézett rá. Milyen egyszerű, gondolta Katalin, milyen egyszerű, igazán. Mindennek van valami vigasztaló magyarázata, talán így a legjobb. Vajon jó, hogy anyám megölte magát? Jó, hogy Dániel meghalt, hogy én Pestre kerültem, hogy Sándor elhagyott? Jó? Jó?
Szabó Magda a Danaida című írásának 29. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Püspöki Istvánné Marikával beszélgetek, aki Boldogon polgármesterasszony. Kedves polgármesterasszony, mióta tölti be ezt a szép és sokszor kihívásokkal teli pozíciót?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát ezt a nehéz pozíciót úgymond 2 évvel ezelőtt kezdtem, volt egy ilyen időközi választás Boldogon, úgyhogy akkor 2 évre választottak meg, és a tavalyi választáskor úgy szintén indultam, igaz, nem nagyon szerettem volna, mert hezitáltam, hogy is legyen, de sokan megkértek és biztattak, hogy vágjak bele, mert nagyon bíznak bennem, és úgy látják, hogy Boldog jó kezekben van. Én megkértem a jó Istent az egyik zarándok utamon, hogy adjon esetleg iránymutatót, hogy hogyan tovább, és azt mondta Medjugorjéba, a dombon fönt, hogy folytasd a munkát, segítek. Úgyhogy onnan elkezdtem akkor megint, ugye itt ebben a nehéz munkában, de én úgy gondolom, hogy segítségemre van nap, mint nap, benne bízom.
Hát köszönöm szépen, hogy ezt megosztotta velünk. Szívből kívánom, hogy a további életútjában, mind a hivataliban, mind a privát életében a Jóisten és a Szűzanya kíséri. És azt tudom önről, hogy a hagyomány és a hagyományőrzés mindig fontos volt az ön számára.
Igen, itt, amit Boldogon megteremtettek, úgymond az elődeink, azt hordozzuk a szívünkben, aki törzsgyökeres boldogi.
Ön törzsgyökeres boldogi?
Igen, így van. Én törzsgyökeres boldogi vagyok, és láttam, hogy milyen szép hagyományokat őriztek meg, úgymond az elődeink, és ezt szeretném, hogyha tovább is folytatódna. Mai élő hagyományőrzés folyik Boldogon. Itt is van most jelenleg egy hagyományőrző csoport, aki a Nemzeti Kulturális Örökség címjegyzékébe került be a...
Hát gratulálok, ez nagyon szép teljesítmény. Igen. És hányan vannak körülbelül a csoport tagjai?
Körülbelül 30-an vannak. Úgyhogy nagyon lelkes kis csoport, évente a boldogi lakodalmast adják elő.
És gondolom a korosztály vegyes.
Így van, egész kicsiktől kezdve idősekig, úgyhogy nagyon látványos a programjuk. Az igazi régi lakodalmast adják elő a boldogi nagy rózsával, a süteményekkel, meg tényleg szépen fel vannak költözve. Támogatom őket mindenben.
A polgármesterasszonynak van egy másik szívügye, ami végigkíséri az életútját, és tulajdonképpen most ezért ültünk le vele beszélgetni, ez pedig a festészet.
Hát igen, 27 évvel ezelőtt kezdtem a festészettel foglalkozni. Én nem tanultam a festészetet, én ezt a Jóisten adományának tekintettem, és ezért mindig is hálás voltam a Jóistennek, mert ez akkora élményt nyújtott azóta is ugye az életemben, hogy ilyen szép képeket készítek, és sok kiállításra jutottam el, rengeteg kedves emberrel találkoztam, úgyhogy még a pápának is vittem festményt, hálám jeléül.
Ezt tessék megosztani velünk részletesen, hogy honnan jött ez az ötlet, és hogyan tudta ezt megvalósítani, hogy a Szentatyának is festeni tudott.
Hát az zarándok utakra mentünk már ugye azzal a kis csoporttal azelőtt is, akkor ugye Róma volt az úti cél, és megyünk a pápához, az audenciára, és akkor nekem pattant ki egy ötlet, hogy hát mivel én a Jóistennek nem tudok festményt ajándékozni, hát akkor a földi helytartójának fogok, és elhatározom, hogy viszek akkor a pápának egy festményt. Először ugye gondolkodtam a témán, hogy megfestem a boldogi templomot, vagy végül is ugye utána kérdeztem, hogy mégis mit lehetne vinni.
És melyik szentatyának tetszett festményt készíteni?
Igen, én a mostani pápának, Ferenc pápának készítettem a festményt egy pár évvel ezelőtt. Oda mentünk zarándokútra és az audenciára. Gondoltam, hogy akkor majd én ott átadom. Ugye a vezetőnk is tényleg nagyon támogatott az ötletben. Ő már ezt előre levelezte. Ez nem úgy van, hogy majd csak a kezébe adom így a festményt úgy, hogy ő, hát több...
Hát ott protokoll van ennek az átadására vonatkozóan.
Így van, az, hogy még ott beengedjék is komoly ellenőrzéseken esett át. Úgyhogy én elhatároztam, hogy viszem a képet, és segítségemre volt ugye az idegen vezetőnk, hogy a Szűz Máriát vesse meg a kis Jézussal. És hogy Boldogot is belevigyem, meg az egész Szűz Mária képbe, ugye piros-fehér-zöld ruházatba festettem meg a képet, és ugye a fehér kis ruhácskán, itt a nyakrészen, a boldogi lukhímzést festettem bele oda Máriának, és ugye a koronázási ékszereket festettem rá, a koronát, a jogart és a aranyalmát a kis Jézuskának a kezében. Úgyhogy ezért egy kicsit olyan magyaros is, boldogi.
Hazaszeretete és a származása is benne tükröződött a festményben.
Így van, és akkor, hogyha a Szent Atya ránéz, akkor esetleg hátha eszébe jut, hogy ezt Magyarországról kapta ezt a festményt.
És mennyi idő alatt készült el?
Én úgy kezdem a festményt mindig, hogy szeretném minél előbb befejezni, mert szeretném látni a kész képet. Lehet, hogy egy hét alatt végeztem vele, ugye igaz, hogy száradni kell az olaj rétegeknek, de igyekeztem befejezni. Valahogy olyan szépen siklott az ecset meg a festék a kezemben, mint hogy tényleg fogta volna valaki, hogy ez az első ecsetvonások már
tökéletesek
így voltak. Van, maximálisan szépek lettek úgy, ahogy én elgondoltam.
Hát ez nagyon nagy dolog. És mit szólt a Szent Atya? Azt tetszett-e látni, amikor megkapta, hogy ezt utólag adták neki oda?
Hát igen, ugye mentünk az audenciára, és ott ugye jött az autójával körbe, de akkor nem volt rá lehetőség, hogy így a kezébe adjam, úgyhogy a titkára vette át a képet, és akkor utána ő adta neki oda. És pont karácsonyra érkezett meg a köszönő levél tőle, ugye egy fényképpel együtt. Nekem az volt a legszebb karácsonyom.
Hát ez biztos, hogy gyönyörű ajándék volt. És akkor a Szent Atya saját kezűleg írt egy köszönő levelet?
Hát
aláírásával ellátva?
Igen. Úgyhogy az aláírásával ellátva én nagyon örültem neki.
Mert... Hát úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos ajándék lehetett. És de itt egy kicsit a festészetnél maradva, mikor fogalmazódott meg önnél először, hogy szeretne festeni? És mi volt az, amit először festett?
Hát ez az egész festészet egy 27 évvel ezelőtt történt. Egerbe élt egy festőművész rokonunk, azóta már elhunyt sajnos. Ők jöttek hozzánk vendégségbe, és festett nekünk egy festményt. Úgy gondoltam, ilyet én is tudnék festeni, de nem tudom, hogy mi. Gondoltam így, és mikor legközelebb jöttek, akkor már megkértük, hogy hozzon festéket, ecsetet, és leültünk egymás mellé festeni, csak így a család tudta nélkül majdnem, hogy, és lefestettünk egy ilyen kis tájképet, egy ilyen tanyasi részletet. Utána megmutattuk a családnak, hogy szerintük melyiket festette az a rokonunk, és melyiket én. Hát kitalálták, azért nem mondom, de akkor vittem ki a laktanyába, mert a fiam akkor volt katona, és ő tényleg nem tudta, hogy mibe sántikáltunk, és megnézte a képet, hát nagy nehezen, de azért ő is eltalálta, de egyébként nagy volt a hasonlóság, tényleg egy nagy szakmabeli festőről van szó, én meg tényleg akkor ültem le.
Hát de gratulálok, hogy ezt ilyen magas szinten utána tudta a mindennapjában megvalósítani, és akkor kvázi ez az idős ismerősük volt önnek a tanítója, aki bevezette a festészet rejtelmeibe. És utána hogyan tovább, amikor elkezdett festeni?
Hát ugye én úgy gondoltam, hogy akkor egyből az olajfestékre állok rá. Az ismerősöm ugye mondta, hogy Egerben hol van ilyen üzlet, ahol meg lehet venni ezeket a festék...
Kellékeket.
Így van, kellékeket, vásznak mindent. Elmentünk, nagy örömmel bevásároltam, hozzáfogtam. Ő nem is látta egyébként, hogy én miket alkotok utána. Úgyhogy rám volt bízva itt az egész, nagy lelkesedéssel fogtam hozzá alkotni, és mikor vittük kereteztetni a képeket, tényleg mindenki elismeréssel gondolt rá. Mikor volt az első kiállításom, ahogy elkezdtem festeni egy 6-8 hónap múlva, akkor hívtuk meg az ismerőst a kiállításra. Hát szerintem ő se akart elhinni, hogy miket alkottam én pár hónap alatt.
És ezt én is tudom bizonyítani, hogy most itt a beszélgetésünk elején a polgármester asszony mutatott nekem pár festményt, ami itt van körülötte, és gyönyörű mindegyik. Szívből gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon büszke vagyok tényleg, amit Ferenc pápának festettem, és sok alkotásom került már ki külföldre. Például itt van az egyik, amit tetszett mondani, látod. Ez Japánba került az egyik alkotásom.
Na, és akkor ennek mi a története? Hogy kerül boldogról egy festmény Japánba?
Hát megmondom őszintén, ugye tagja vagyok a Budapesti Független Magyar Szalonnak, és ennek volt egy éves kiállítása Budapesten, oda elvittük a képet kiállításra. Ott volt egy pár hétig, és egyszer csak jött egy telefon, hogy ezt a festményt szeretné egy japán úr megvásárolni. Valahogy én nem hittem benne, megmondom őszintén, hogy miért pont az enyémet, biztos átverés az egész, de mondták, hogy még a keret sem kell, csak mondja meg az árat, egy hónap múlva, vagy ahogy megérkezik a kép, utalják az árat. Hát úgy gondoltam, hogy hát vágjunk bele, hát ha mégis eltűnik a festmény, akkor festek egy másikat, ennyi az egész. Úgyhogy valóban a fiatalember eljött érte, elvitte a képet.
És találkoztak is személyesen?
Nem találkoztunk, nem, és ők eljuttatták a képet Japánba. Úgyhogy így került a festményem Japánba. De ugye azóta már több képem is Ausztráliába, Németországba, Finnországba, ugye Rómába, Erdélybe, vagy 10 országba legalább.
Hát ez fantasztikus. És milyen gyakran vesz részt kiállításokon? Tehát ez időszakos, vagy alkalmanként van?
Hát kiállítás ugye az utóbbi időben sajnos nem sok időm van festegetni sem, de azért szokott most ritkábban nyilvánvaló, mivel nem minden nap foglalkozok a festészettel, de annak örülök, hogy boldogon van egy ilyen alkotói kis csoport, közösség. Ennek ugye vagy 6-7 tagja van, aki szintén fest, és évente szoktunk egy ilyen alkotótábort szervezni, hová tényleg így párral leülünk, festünk nyugodtan.
Ez fantasztikus.
Igen, ez nagyon jó érzés, tényleg olyan szép környezetbe szoktunk elmenni, mondjuk Jobbágyiba, és ott van egy ilyen kis hangulatos ház, ahol nyugodtan alkothatunk. És ezekből az alkotásokból szokott karácsony környékén, a Csillagszól ünnepségen itt Boldogon.
Akkor ez itt a faluban van, ez a kiállítás itt Boldogon?
Igen, most a faluban van, és azt is ugye több hónapon keresztül lehet látni itt a boldogi alkotókkal.
Hát ez egy nagyon szép kis karácsonyi program, hogy úgy ráhangolódik az ember már akkor az ünnepekre. És ez, amit tetszett mondani, hogy a japán festményt is megvették, akkor ez budapesti kiállítás, tehát néha akkor Boldogon kívül is szokott menni kiállításokra.
Igen, ez egy budapesti kiállítás volt, ugye én nagyon szívesen részt vettem, meg részt veszek, hogyha hívnak valóva kiállítani, úgyhogy nem csak Boldogon meg 60-ban, hanem itt a környékben, vagy ahová hívnak, Gödöllő, Vác.
Tehát akkor így megvannak a kapcsolata, és akkor szólnak önnek, hogy akkor hol lesz a legközelebb, és hová lehet menni. És a festészeten belül önnek mi az arculata, vagy mi az, amiről szívesen fest, vagy ez a hangulatától is függ?
Hát a festészeten belül ugye én ilyen realista festészetet kedvelek, meg az áll hozzám közel. Én a természetet nagyon szeretem. Én úgy látom, hogy minden napszaknak, minden évszaknak megvan a maga szépsége, és ezt ugye szeretném megörökíteni a festményeimmel. És akkor látom, hogy az embereknek is ugye tetszik, ránéznek is, akkor ha egy erdőrészletet látnak, vagy akár mondjuk egy ilyen rózsacsokrot, vagy ilyesmi szép táját, az tetszik nekik, és akkor nekik is talán vidámabbá teszik a napot, ha már szép dologgal találkoznak aznap.
Hát nagyon szépek a festményei, az tény és való. A kedves családja hogyan tolerálja önnek a festészetét? Tehát ugye elsődlegesen családanya, polgármester asszony, és nagyon-nagyon szeret festeni. Ezt a hármat hogyan lehet összeegyeztetni?
Hát igen, mivel most egyre kevesebb időm van, ugye most a festészet egy kicsit háttérbe van szorulva, de mikor aktívan festettem, a család nagyban támogatott. Mert tetszik nekik, amit festek, elkészítek, és inkább megcsinálták helyettem ugye az egyéb munkálatokat, csak hogy én üljek le nyugodtan festeni, mert csak akkor tudok leülni, hogyha tényleg gondtalanul látom, hogy rendben van körülöttem minden, meg van főzve, ki van takarítva, az egyéb munkálatok ugye rendben vannak, és akkor tudok nyugodtan festeni. Egyébként, ha leülök alkotni, az biztos, hogy repül az idő, mert volt már olyan, hogy igen, festettem, és még az ebéd is kicsit lesült, mert elrepült az idő.
És úgy van ilyen napszak, amikor szívesebben fest, vagy ez a helyzettől függ? Vagy hogy mikor jobb, hogy a fényállások például mikor jobbak?
Hát ugye én szívesen festenék akár egész nap is, de ugye jobban szeretem itt, amikor már ugye déli órákat, egész a délutáni, amikor a világosság úgymond. Van egy kis festőműtermem otthon, ott a hátsó udvar részben, és oda tényleg oda süt a nap, hogy a környezet is megfelelő, hogy én ott alkossak, rendben a madárfütty, meg ilyesmi.
És akkor ott, ha olyan az idő, akkor szabadba is kitetszik tudni ülni, vagy kiköltözni?
Igen, igen, igen. Mondjuk kint ritkábban szoktam festeni, mert jönnek a bogarak, meg a por, meg ilyesmi, úgyhogy jobban szeretem ott a műtermet használni.
Azt tetszett mondani, hogy van, amikor egy hét alatt is elkészül egy festmény, de általában lehet azt mondani, hogy körülbelül egy hét egy festmény elkészítése, és hogy milyen gyakorisággal most itt az egyéb teendők mellett.
Hát most sajnos az egyéb teendők mellett, megmondom őszintén, amióta polgármester vagyok, egy képet festettem. Ezt is ugye az egyik ismerősöm kérésére, mert az egyik püspöknek készült ez a festmény, amit tényleg arra is büszke vagyok, mert nagyon szép helyre került.
Gratulálok! És a témáját lehet tudni annak a festménynek?
Igen, ez egy lövétei tájat ábrázol. Ott adták át.
Hát szívből gratulálok!
Köszönöm szépen!
És kedves polgármester asszony, mik a jövőbeni céljai, tervei mind a munkájában, illetve mind a festészetében? Mit tűzött ki célul?
Hát a munkámban nyilvánvaló szeretnék maximálisan eleget tenni itt az, hogy boldog a jövőben is szépen fejlődjön. Meghallgatom a boldogi emberek kívánságát, és az alapján szeretnék ugye a továbbiakban is ugye tervezni, hogy rendben legyenek az útjaink, az épületeink karba legyenek tartva, és persze mindent szeretnék én is felújítani, átépíteni, csak ugye az, hogy a kormányzattól milyen támogatást kapunk, ez nagyba függ, mert ugye az önkormányzatnak nincsen önálló tőkéje, úgyhogy a pályázatokra hagyatkozunk. Amik már elkezdődtek pályázatok, nyilvánvaló szeretnénk szépen befejezni, sikeresen átadni. A magánéletben pedig, vagy akár a festészetben nyilvánvaló sok képet szeretnék még festeni. Már a tervek itt készülnek, itt közben, hogy egy pici időm van otthon, akkor már tervezgetem, hogy most majd tájkép lesz a következő, vagy csendélet, amit úgy megfogott akár az arándogutakon is, vagy ha itt a világban látok valami szép képeket, de szoktam fotózni, és úgy gondolom, hogy majd még szeretném azokat majd emléknek megfesteni.
Igen.
Igen.
Kedves polgármester asszony, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és hogy megosztotta velünk ezt a csodálatos szívügyét, mert ez hobbitól úgy gondolom, hogy sokkal több. És a Jóisten áldását és a szüzönye oltalmát kívánom további életútjára, és még sok-sok egyházi személyiségnek is tudjon festeni a közeljövőben is. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek ezek a szavak, és hálásan köszönöm. Én is kívánom, hogy a Jóisten kísérje az útját, és hogy a Szűz Mária fogja a kezünket, mert én is minden reggel így szoktam fölkelni és este lefeküdni, hogy imádkozom hozzájuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Thank you.
Kedves hallgatóink, Püspöki Istvánné festőművésszel Hajdú Mária beszélgetett. A 2025. február 24-i adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!